Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Jó estét kívánok, ez itt a Hétfő egy nő, a Trend FM portré műsora, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Mai beszélgető társam a L'Oréal UNESCO, a Nőkért és a Tudományért Magyar Ösztöndíj egyik nyertese, aki a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar tüneteit kutatja. Vendégem a stúdióban dr. Bumford Nóra, a lendületfejlődéstani és transzlációs idegtudomány kutatócsoport vezetője. Köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm.
A beszélgetés előtt megbeszéltük, hogy tegeződünk, mert a mai világban azt mondod, hogy már ez az orvos nincsen annyira távol, mind a betegektől, mind amúgy tőlünk emberektől. Ez generációs kérdés?
Én azt tapasztalom, hogy elsősorban talán igen, generációs kérdés, de főleg egy pszichológusnál, vagy egy klinikai pszichológusnál egyre fontosabb, egyre inkább azt tanuljuk és tapasztaljuk, hogy fontosabb az, hogy ne legyen ez a fajta státuszbeli különbség kommunikálva a betegeink felé, és ez például egy módja annak, hogy ezt a státuszbeli különbséget csökkentsük, vagy redukáljuk például.
Ugye nagyon fiatal vagy, még mondhatjuk ezt, de azért már jó néhány évnyi szakmai tapasztalat van a hátad mögött, tudományos kutató munka eredmények. Ha viszont visszamegyünk egy picit, erre készültél, erre vágytál, fiatalabb korodban, gyerekkorodban volt valami olyan álmod, hogy ez leszek, ha nagy leszek, és most megérkeztél ide, vagy valami teljesen más felé akartál indulni?
Azt nem feltétlenül mondanám, hogy egyértelműen arról álmodtam kisgyerekként, hogy kutató vagy tudós leszek, de a különböző céljaim, vágyaim ezzel kapcsolatban mind ilyen gondolkodós szakma irányultságúak voltak. Tehát gondolkodtam azon, hogy esetleg ügyvéd leszek, gondolkoztam azon, hogy gyakorló orvos leszek, és gondolkoztam természetesen a tudományon is, de akkor ez még annyira nem kristályosodott ki ilyen egyértelműen.
És mi volt az a pillanat, amikor már tudtad, hogy ez a te irányod?
Hát én ugye nem orvosit végeztem, hanem klinikai pszichológusként végeztem. Középiskolában a biológiát, az irodalmat és a történelmet szerettem a legjobban, viszont az egyetemi évek kezdetére talán kialakult bennem az, hogy akkor inkább mégiscsak orvos szeretnék lenni, és akkor orvosi szakon kezdtem is el az alapszakot, vagyis ugye ez az Egyesült Államokban történt mindez, és ott még az nem az alap, tehát ott is az alapszak és mesterszakra van már osztva az orvosi képzés, és az alapszak az ilyen előorvosi képzésnek hívják, és tulajdonképpen tehát én akkor ezen a szakon kezdtem el tanulni, de időközben úgy éreztem, hogy talán picit nekem ez szárazabb, mint amit szeretnék, mint ami az én intellektuális kíváncsiságomat, rugalmasságomat, felfedezni vágyásomat kielégíteni, és azon gondolkodtam, hogy melyek azok a szakmák, ahol ugyanúgy tanulhatok arról, ami rendellenesség, ami a normálistól eltér, és ugyanúgy valahogy a gyógyítás áll a központjában, de talán kevésbé száraz, és így jött igazából a pszichológia, és azon belül is a klinikai pszichológia. A kutatás pedig tulajdonképpen úgy alakult ki, hogy egyszerűen jobban érdekelt a tudományos munka, mint a gyakorlat önmagában.
Igen, ilyenkor az ember kutatja a miérteket, illetve a hogyanokat. A külföldi tanulmányokat említetted. Mit tanultál meg ott? 13 évet töltöttél Amerikában. Mennyire más szemlélettel állnak az orvosi hivatáshoz, mint adott esetben itthon Magyarországon?
Nem feltétlenül látok nagyon nagy különbségeket ebből a szempontból. Inkább tágabb értelemben véve tudnám talán azt mondani, hogy valamivel fejlettebb a tudomány és a tudomány módszerei, illetve a különböző pszichiátriai rendellenességekkel együtt járó stigma is sokkal alacsonyabb, sokkal elfogadottabb az, hogy valakinek esetleg tünetei vannak, akár diagnosztizálható rendellenessége van, vagy önismeretre szorul, önismeretet szeretne gyakorolni, és ehhez egy objektív ember tanácsát, véleményét, útmutatását kéri. Tehát ezek a fajta dolgok sokkal elfogadottabbak.
Dolgoztál a gyakorlati oldalon is, ott mit láttál? Mi az, ami ebben az egész környezetben téged ott megfogott?
Tulajdonképpen ugyanez, kicsit progresszívebb gondolkodás, mind a társadalom, a betegek szemszögéből, mint pedig az orvosok, pszichiáterek, pszichológusok szemszögéből.
Mikor jöttél és miért jöttél haza?
3 éve jöttem haza, akkor fejeztem be ugye a doktori képzést, illetve az egyéves klinikai rezidens képzésemet, és hát tulajdonképpen az utóbbi néhány évben, vagyis a hazatérésem előtti néhány évben már elég komolyan gondolkoztam azon, hogy hazajönnék, és egyszerűen megérett bennem ez a gondolat, és ez egy olyan periódus volt, vagy életszakasz tulajdonképpen, ami egy természetes váltásra adott lehetőséget. Tehát ugye befejeztem a tanulmányaimat, és akkor úgy voltam bele, hogy mindenképpen szeretnék hazajönni, és ez erre egy jó lehetőség volt, már mint ebből a szempontból.
És egy kutatócsoport vezetője vagy most már. Egyébként volt olyan szakember, vagy van olyan szakember, aki a példaképed, esetleg mentorod volt?
Hát a doktori témavezetőm mindenképpen a mentorom volt, illetve szerintem nagyon szerencsésnek mondhatom magam ebből a szempontból, mert úgy érzem, hogy igazából a pályafutásom során mindig volt egy-egy olyan tanárom, klinikus mentorom, valamiféle ilyen szerepet betöltő egyén, akire nagyon sok szempontból felnézhettem, akitől nagyon sok mindent tanulhattam, aki segített egyengetni az utamat. Tehát ez tulajdonképpen már alapszakon, emlékszem, volt egy filozófia professzorom, aki egy ilyen mentor szerepet töltött be, mesterszakon a szakdolgozat témavezetőm úgy szintén, és a doktori képzésem alatt úgy szintén a PhD témavezetőm.
Figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral foglalkozol, rövidebben vagy lehet, hogy ismertebb nevén ADHD. Egyre szélesebb körben ismert ez a dolog, viszont még nagyon sok félreértés kapcsolódik hozzá, főleg itthon Magyarországon. Mik ennek szerinted az okai? Közvélemény szerintem nagyon sokszor ezt így lesöpri.
Igen, nagyon-nagyon sokféle dolgot hallok a mai napig, nagyon sokféle visszajelzést kapok, tehát van az a véglet, aki tulajdonképpen hiperérzékeny lett ezekre a dolgokra, ezekre a tünetekre, és azonnal patologizál, azonnal diagnózis kell, és valami nem normális a gyerekemmel. Van a másik véglet, aki ugye, hát semmi baja nincsen, szedje már össze magát, típusú hozzáállás, tehát nagyon-nagyon sokféle hozzáállás van, illetve ugye, tehát ez egy rossz gyerek, meg miért nem csinálja. Tulajdonképpen egyébként szerintem az egyik fő oka mindennek ugye maga az, hogy egy stigma övezi a mentális rendellenességeket úgy általában a mai napig. Ez az egyik. A másik, hát egy információhiány, egy tudáshiány, ami ellen egyébként például a szakmabeliek, például én is tudunk tenni. Tehát az emberek minél jobban megértik, minél több információt kapnak ezekről a különböző rendellenességekről, szerintem annál inkább
fogékonyak lesznek
rá, és nyilvánvalóan annál inkább csökkenni fognak ezek a fajta félreértések. Tehát a stigma, a tudáshiány, és ugye az, hogy az ADHD esetén specifikusan nagyon érdekes az, hogy többek között szerintem az is okot adhat a félreértésekre, hogy jellemzően az érintett egyének kognitív funkcionálás szempontjából nem átlagon aluliak, sokan átlagosak, és vannak köztük, akik átlagon felüliek is. Tehát egy szülő vagy egy tanár például láthatja azt, hogy ez a gyerek van olyan okos, vannak olyan jó képességei, mint az összes többinek, vagy mint a tipikusan fejlődő társainak, de egyszerűen mégis rosszabb jegyeket szerez.
Tehát miért nem figyel, miért nem úgy viselkedik?
Így van, tehát ott van a készség, vagyis a képesség, bocsánat, de mégsem ugyanaz a teljesítmény. És hogyha ezt látjuk, szerintem nagyon sokan azt gondoljuk, és ez egyébként érthető, hogy miért ezt gondolják, hogy meg tudná csinálni, de mégse csinálja, ez vajon miért lehet? Hát valószínűleg mert nem akarja, mert nincs rendesen megnevelve, mert motiválatlan, mert lusta, vagy mert csak rossz gyerek. Csak ugye az nincs benne a köztudatban, hogy az ADHD-nak tulajdonképpen ez egy nagyon fontos jellegzetessége, hogy igen, a képesség megvan, tehát ez nem egy tudásdeficit, hanem ez egy alkalmazásdeficit. Tehát nagyon sok gyereknél, érintett gyereknél, például vegyük a társas kapcsolatokat, hogyha megkérdezzük tőle, leültetjük egy nyugodt szituációban, ahol például nincsenek ott a kortársai, vagy a tanára, stb., hogy egy ilyen helyzetben hogy kell viselkedni. Hogyha ez történik, akkor mik a társadalmilag a helyzetnek megfelelő társadalmilag elfogadott viselkedésformák. Ő ezeket nagyon szépen el fogja tudni sorolni, tehát tudja, hogy hogyan kell viselkedni, de aztán betesszük abba a szituációba, és nem fogja tudni alkalmazni a tudását.
Ugye azt mondjuk, hogy figyelem hiányos hiperaktivitás zavar, de ennek nagyon sok alfaja, formája, megjelenik megjelenése lehet, embertől, helyzettől függő, ahogy te is mondtad. Hogyan tudnád ezt megmagyarázni? Ugye itt is van egy lehetőség arra, hogy szemléletet formáljunk, illetve hogy információt adjunk rá. Mivel találkozik az, aki egy ADHD-s gyerekkel, vagy esetleg felnőttel találkozik?
Mi nagyon sok pszichológiai és pszichiátriai rendellenesség vagy zavar, úgy az ADHD is egy nagyon, sőt, egy kifejezetten heterogén rendellenesség, ami azt jelenti, pont ahogy te fogalmaztál, hogy nagyon sokféle megjelenési formája van. Tehát ugye 18 tünete van az ADHD-nak, amit jelenleg elismerünk a diagnosztikai kézikönyvben, és a 18 tünetet eleve három tünet típusba soroljuk. Egyik ugye a figyelemzavar, vagy a figyelemhiány tünet együttese, a másik a hiperaktivitás, a harmadik az impulzivitás. És akkor ugye a rendellenesség diagnózisakor háromféle diagnózis születhet, elsődlegesen figyelemhiányos, vagy elsődlegesen hiperaktív impulzív, vagy kombinált típus, ami azt jelenti, hogy mind a figyelemhiányos, mind a hiperaktív impulzív diagnosztikai kritérium majd teljesülnek. De mindez még továbbra is tulajdonképpen egy leegyszerűsített történet, ami egyébként fontos és hasznos, mert így tudnak például egymással kommunikálni az orvosok, a biztosító, a stb. Stb. Ugyanakkor egyszerűen nagyon-nagyon más, hogy tud kinézni egy ADHD-val érintett egyén és egy másik ADHD-val érintett egyén. Tehát én tisztán emlékszem, hogy igazából az nagyon érdekes módon az egyik első esetem, akit egy neuropszichológiai felmérésre hoztak be hozzánk a klinikára még az egyetemen, neki egy nagyon atipikus prezentációja volt a szülei elmondása szerint a utólag általunk diagnosztizált ADHD-jának, mert ő azzal a kérdéssel, illetve problémával jött, hozták őt be a szülei, hogy olyan, mintha kiesne nála az idő, és mintha nem értené az idő fogalmát. Tehát ez volt tulajdonképpen a beutaló mondat, és erről azért jellemzően nem azonnal ADHD jut az ember eszébe. De tulajdonképpen, hogyha jobban belegondolunk, és ahogy szépen ugye differenciál diagnózist állítottunk fel, és utána kérdeztünk a dolgoknak, teszteket vettünk fel a gyermekkel, stb. Úgy egyre inkább láttuk, hogy igen, ezek bizony a figyelemhiánynak a tüneteinek is tudhatók be, amit a szülők látnak, csak picit talán máshogy nézett ki.
Egyébként kezelhető az ADHD, illetve furcsán hangzik így, de gyógyítható? Lehet egy jobb működést elérni, mondjuk egy ADHD-s gyerek esetében?
Tehát itt most ugye két kérdés merül fel, az egyik az, hogy kezelhető-e, a másik pedig, ha jól értem, akkor az, hogy van-e, akinél elmúlik az ADHD. Kezdjük annál, hogy van-e, akinél elmúlik az ADHD. A mai tudásunk szerint a gyermekkorban érintett egyéneknek nagyon nagy része, több mint 50%-a serdülőkorban sem tünetmentes, de van, aki viszont tünetmentes lesz, vagy akinél kevésbé súlyosak lesznek a tünetek serdülőkorra, viszont aki serdülőkorban érintett, nekik is nagy részük, kétharmaduk, 50%-uk felnőtt korban sem tünetmentes és érintett maradt. Van, aki tünetmentes lesz, ugyanakkor még azok között is, aki nem éri el a teljes diagnosztikai határt, tehát a tünetei nem feltétlenül elég súlyosak már a diagnózishoz, az úgynevezett funkcionális károsodások, tehát a mindennapi életben megélt nehézségek sok esetben fennmaradnak náluk. Na most ezek a számadatok alapján az ellenkezője is igaz, tehát van, aki tünetmentessé válik, és van, akinek a mindennapi életben megélt károsodásai csökkennek felnőtt korra, de nem ez a jellemző. Tehát jellemzően ez egy krónikus zavar.
Nem csak gyerekek, hanem felnőttek is érintettek ebben a dologban, és akkor egy pillanatra visszatérnék oda, hogy hát mi is, sokszor halljuk, hogy mi is felnőttünk, a mi gyerekeink is felnőttek valahogy. Egyszerűen jobban ismerjük, hogy mi ez a probléma, és azért tűnik úgy, hogy több figyelemhiányos, hiperaktivitás zavaros gyerek van, vagy ez korábban is ugyanígy megvolt véleményed szerint?
Szerintem ez egy összetett kérdés, amit egyébként nagyon sokan feltesznek nekem, illetve felteszünk az irodalomban. Valószínűleg ez egy több tényezős dolog abból a szempontból, hogy szerintem egyszerűen jobbak a módszereink, tehát korábban felismerjük, az ADHD-t specifikusan, de a pszichiátriai rendellenességeket általánosan. Tehát korábban felismerjük, jobban felismerjük, jobban tudunk diagnosztizálni, illetve a társadalom érzékenyebb rá, azért a stigma az azért jelentősen csökken még így is, tehát az emberek hajlandóbbak, hajlamosabbak kikérni szakértő véleményét, tehát valószínűleg mindez közrejátszik abban, hogy ma már ezt jobban észrevesszük, és jobban a köztudatban él.
És hát ugye kezeljük jó esetben, mi a helyzet akkor azokkal az érintettekkel, akik nem kapnak megfelelő kezelést, vagy mondjuk a környezetük nem érti azt, hogy mi történik velük?
Hát elsősorban nem javulnak sem a tüneteik, sem pedig, ami talán a tüneteknél önmagukban még fontosabb, az ADHD-nak a különböző negatív következményei nemhogy nem javulnak, de sok esetben akár még romlást is mutathatnak, és ugye ezek a negatív következmények olyasmik, mint például, ahogy említettem is, a mindennapi életben megélt funkcionális károsodások, tehát kevésbé sikeresek az érintett egyének az iskolában, felnőtt korban a munkahelyükön.
Esetleg ez munkahely elvesztéséhez is vezethet?
Hát igen, ez egy többszörösen alátámasztott adat, hogy az ADHD-val érintett egyéneknél gyakoribb a munkaváltás, többször rúgják őket ki a munkahelyükről, vagy bocsátják el őket.
Illetve említetted a társas kapcsolatokat.
Igen, ez tulajdonképpen egészen kisgyerekkortól megfigyelhető, ugye nyilván a megjelenési formája egy kisebb gyereknél más, mint egy serdülőkorú fiatalnál, vagy egy fiatal felnőttnél, vagy egy felnőttnél. Kicsi gyerekkorban ugye már elkezdjük azt látni, hogy nehézségeik van barátságok kialakítása, fenntartásával, kirekesztettek, a társai kevésbé kedvelik őket, gyerekesnek tartják őket, és egyszerűen több a konfliktusuk a tanáraikkal, a családon belül, a testvéreikkel, szüleikkel és kortársaikkal is. Aztán serdülőkorban ez tulajdonképpen folytatódik, illetve már a romantikus kapcsolatok terén is megnyilvánul. Ugye ilyenkor már beszélünk különböző kockázatos magatartásformákról is serdülőkorban, tehát jellemzően, ugye ez nem minden esetre igaz, de jellemzően, csoportszinten ezt azért fontosnak tartom ilyenkor mindig hangsúlyozni, tehát jellemzően náluk korábban kezdenek el dohányozni, esetleg korábban alakul ki náluk nikotinfüggőség, korábban kezdenek el különböző szereket használni, illetve korábban próbálják ki az alkoholt, többször részegednek le, valószínűbb náluk az alkohol és drogfüggőség kialakulása fiatal felnőtt korra, és ugye ott vannak a különböző egyéb kockázatos magatartásformák, amik serdülőkorban szintén relevánsabbak kezdenek lenni, ilyenek a kockázatos szexuális magatartás, tehát a korai szexuális debütálás, gyakoribb alkalmi partner, gyakoribb nem kívánatos terhesség, illetve az autóvezetés terén is vannak problémák, itt is a kockázatosabb magatartásformák nyilvánulnak meg, és aztán fiatal felnőtt korban pedig a párkapcsolati problémák, családon belüli problémákként is elkezdenek megnyilvánulni, tehát az ADHD-val diagnosztizált egyének felnőtt korban jellemzően kevésbé elégedettek a házasságaikban, a párkapcsolataikban, gyakoribb köreikben a válás, és ugye a munkahelyi problémák.
Tehát akkor gyakorlatilag ez egy olyan dolog, amit úgy végig görget az ember az életén,
igen,
és ezt jó esetben megtanulja kezelni, vagy a környezete segít abban, hogy minél jobban alkalmazkodni tudjon az elvárt viselkedési normákhoz.
Így van, de még az előző kérdésedre visszatérve, ugye elég jó evidencián alapuló kezelési módszereink vannak ma már az ADHD tüneteinek kezelésére, tehát a gyógyszeres kezelés az jellemzően a tünet enyhítésére nagyon hatásos és hatékony, illetve az iskolai teljesítmény is javulást mutat a gyógyszeres kezelés hatására. A különböző társas kapcsolatok esetén és kockázatos magatartásformák esetén pedig ugye a pszichoterápiás kezelések azok, amik hatásosabbak, hatékonyabbnak tűnnek, illetve a kettő kombinációja is indokolt lehet bizonyos esetekben, tehát a gyógyszeres kezelés és a pszichoterápiás kezelés kombinációja.
És hát még nem beszéltünk a környezet szerepéről, felelősségéről, de egyébként még előtte hány éves korban derülhet már ki leghamarabb, hogy valami nem stimmel?
Hát erre nehéz egy konkrét kort megjelölni, egy nagyon
kisiskoláskor, vagy már az óvodáskor.
Szerintem nagyon, nagyon kicsi gyerekkorban azért indokolt óvatosnak lenni, mert ott azért sokkal nehezebb külön választani megfigyelni azt, hogy milyen a különbséget mondjuk egy izgága kisgyerek között, illetve egy ADHD-val, mint rendellenességgel érintett kisgyerek között, illetve ezek a funkcionális károsodások, ugye, amiket említettem, ezek kellenek a diagnózishoz. Na most egy kicsi gyereknél ezeket ugye nem nagyon van módunk felmérni. Ennek következtében kisiskolás korban a legindokoltabb és a leginkább alátámaszthatóbb a diagnózis, vagyis akkortól, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk 5-6 éves korban már nem felismerhetők a tünetek.
Ugye beszéltünk arról, hogy pici kortól még nem, de már a kisiskolás korban már a felnőtt, a szülő, a szakember egyértelműen felismerheti a jeleket. Mennyire felkészült mondjuk a pedagógus társadalom erre?
Kollégáktól és ismerősöktől, tehát anekdotális evidenciám van tulajdonképpen, vagyis adatom, információm, és elég sokszor azt hallom, hogy nagyon nem felkészültek a tanárok, iskolapszichológusok, úgy szintén ez az információhiány itt is releváns, illetve nincsenek megfelelő eszközeik a különböző jellegzetességek felmérésére.
Illetve hát a helyzetek kezelésére, de erről is beszélünk még. Most egy kis szünetet tartunk, jönnek ugyanis a Trend FM legfrissebb hírei, majd innen folytatjuk a beszélgetést dr. Bumford Nórával, a lendületfejlődéstani és transzlációs idegtudománykutató csoport vezetőjével, akivel a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról, az ADHD-ról, illetve hát a kutatói pályáról, karrierépítésről is beszélgetünk még a mai műsorban. A nap vendége, mint minden hétfőn, ezúttal is egy nő itt a 94.2-n a Trend FM-en. Tartsanak velünk a hírek után is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.